Tündérmese. No, kicsi tanár, eljött az idő, ma én mesélek. Elcsi bátyám, ha mesél, biztosan jól fog szórakozni mindenki. Ez érezhető volt az asztal körül füstölgő, szürcsölgető, kényelmesen elterpeszkedő egybegyűltek tekintetéből. Az én mesémben az a különleges, hogy én is szerepelek benne, mondta Elcsi bátyám. A főszereplőt pedig ti is ismerhetitek. Az a különös hölgy, akire jó néhány évvel ezelőtt már többször felfigyeltetek a Viken telepen, vagy a Ritz strandon. Biztosan emlékeztek arra a barnára sült, kifestett bábra, arra a megközelíthetetlen donnára. Szóval tudjátok, ugye, kiről van szó. Többen bólogattak. A figyelem még feszültebbé vált. Éreztem, hogy valami különös kíváncsiság vibrál a levegőben. Elcsi kissé elfátyolosodó hangon folytatta. Csak azt nem tudjátok, ki ő tulajdonképpen. Az ő története valóságos tündérmese. Figyeljetek! Te pedig, kicsi tanár, jegyezd meg mindent, mert ez a mese ma hangzik el itt először és utoljára. Többet nem fogok erről beszélni, de a főhőst, az igazi tündért majd nyáron megmutatom neked, ha lesz rá alkalom, s ha addig élünk. Elcsi bátyám tehát elkezdte a különös tündérmesét. Itt élt ebben a városban Gabriella, aki fölött az idő azonban nem úgy múlt, ahogyan a természet örök törvényeinek ismeretében bárki is joggal elvárhatta volna. Amióta az eszemet tudom, Gabriella tündöklése zavartalanul vakította a világot. Hátulgomboló sráckoromban, emlékszem, szájtátva meredtünk Gabriellára, aki néha úgy lebegett át a főtéren, mint kedvenc gyerekkori meséink megelevedett király kisasszonya. A hittanórákon és a templomban is úgy ragyogott, mintha a napot kapcsolták volna fel, megszégyeníteni a gyertyák sápat pislogását. Fekete hajkoronáján megkékült a napsugár, s finoman szőtt, fehér ruhájából aranyszemcsék kandikáltak a világba. Kamaszkorunk első szexuális ábrándjai Gabriella miatt nyomorították rongyosra párnáinkat éjszakánként. A lepedőinket is gyakran kellett mosásba adni, mivel fokozatosan felfedeztük a fehér ruha költemények által kiemelt formák és vonalak mélyebb értelmét, sőt célszerűségét. Első szerelmes versikeink mélyén valahol Gabriella szerepelt felbújtóként kékfényű hajával, őrjítően ringatózó vonulásaival. A kamasz évek, a tejfeles szájú naivitások diszkrét távozása után tapasztaltabbá vált érzékeinket, ismét csak Gabriella borzolgatta végtelenül lassú, ringó sétálgatásaival, a fekete hajfonatok mögül kicsillanó, álmodozó tekintetével, melyben ott sejlett valami távoli, csak számára ismeretes titok, és ez még jobban borzolgatta vágyainkat. Arra még gondolni sem mert senki, hogy talán rendkívül rövidlátó, viszont hiúságból nem visel szemüveget, és ezért mereszti oly sejtelmesen a szemét, tette hozzá zárójeles megjegyzését Elcsi. De ez most nem lényeges. Néha úgy éreztük, hogy Gabriella már évszázadok óta sétál kecses lépteivel, csillogó hajkoronájával, ellopja a gyerek és kamasz álmokat, nyugtázza az epedő ifjúság és a mohó férfiéség hol szemérmesebb, hol indiszkrétebb, vetköztető pillantásait. Ringatózik, mintha az öreg folyó hullámai ringatnák, és ez akkor is így lesz, mikor minket már régen elparentáltak, a hegyoldali temetők lombos fáinak árnyékában. Aztán váratlan események következtében közelebb kerülhettem a Gabriella szemében sejlő nagy titokhoz, és később alkalmam nyílt egy valóságos tündérmese csodálatos kibontakozását figyelemmel kísérni. Mielőtt azonban elérne a mese a váratlan fordulathoz, vissza kell pillantanunk a rejtelmes múltba, amikor is kolbászból fonták a kerítést, s állítólag a kő is lágy volt. Illendőségből nem részletezem Gabriella életkorát, mely az említett fordulat idején gyanúsan közelebb volt a 45-höz, mint bármilyen más kerekebb évszámhoz. Ő abból a fajta jómódú polgári családból származik, amelynek életformája, stílusa, álmai, minden ismérve ott tenyészett el valahol a két világháború között, ahonnét szándékaink dacára sem lehet többé feltámasztani. Gabriella szigorú zárdai nevelése azonban átvészelte a jómódú polgári életformát elsüllyesztő időket, ahogy ugye mi egymás közt emlegetjük a nagy összeomlást. Ez a nevelés elsősorban arra volt jó, hogy Gabriellában konzerválja az ifjúkorban beharangozott nagy házasság illúzióját. Ez az illúzió ugyanis az említett életforma szerves tartozéka volt, mint azt önök közül bizonyára többen is tapasztalhatták. Gabriella számára a nagy házasság nem csak a társadalmi státuszhoz tartozó kötelező ábránt, hanem a háború éveiben egyre inkább körvonalazódó lehetőség volt, melyet egy Gubra Erhamreddin Elhammu, azaz röviden Gubbi nevű egzotikus tünemény jelentett. Elcsi rövid, hatásosnak szánt szünet után kissé élénkebben folytatta. Itt jövök én is a képbe. Ez a Hammu, vagyis Gubbi, ahogy tetszik, előírásosan léha és könnyelműen költekező fia volt Perzsia követének. A Perzsa követről nem sokat tudok, de különbségére jellemző, hogy kisbögyödről nősült, s egyetlen fiát, a kis Hammut, a nagybögyödi kollégiumban neveltette, mintha egy perzsa aranyépjú számára ez lenne a legígéretesebb életút az európaivá váláshoz. A politika viharai közben az öreg Hammut ide-oda sodorták a Hongkong és Montevideo közti diplomáciai hosszú távon. A kicsi Hammu, a mamája egyre elméletibb felügyelete alatt, zavartalanul folytatta a nagybögyödön az egy perzsa számára valószínűleg elengedhetetlen tanulmányokat. Ebben, mint szobatársa és egyéb ügyekben is elválaszthatatlan cimborája, büszkén vallhatom, hogy egyik fő irányítója lehettem. Hamar sikerült Hammut közelebbi ismeretségbe hozni a nagybögyödi kollégium hírnevével méltán vetekedő helyi borokkal. Sajnos egy éjszaka a templomban, ahova természetesen álkulcsal jutottunk be, kiskorú, de nem túlságosan zsenge és szűzességgel nem vádolható cigánylányokat sikerült a klasszikus perzsa hastáncok figurájára tanítani. Miközben a templomi nagy orgonán búzgón négykezesként kalimpáltuk a Broadway Boogie című híres melódiát, rajtunk ütött az igazgató. A nagy tekintélyű derék úriember, miután lelkében véres tusát vívott a rendszabály és a valuta szeretet, kirúgott minket a kis Hammuval együtt a nagymúltú Alma Materből. A valutának mégis varázsereje volt, mivel jó helyen és jó időben történt bevetésével a tudnivágyó perzsa ifjú meg én városunk egyik ugyancsak nagyhírű intézményében folytathattuk tanulmányainkat az egy évvel későbbi érettségig. Így kerültem vissza ide, a szülővárosomba, hogy szerencsés tanúja legyek a tündérmesének. Hammu hírneve és gazdagsága hamar felcsigázta a helyi, nagyra vágyó, jó családok érdeklődését, és a perzsa herceg kegyeiért folyó szabad versenyt testhosszal Gabriella nyerte, akibe a kis Hammu halálosan beleszeretett. Nagy csinadrattával fényes eljegyzést tartottak, amely a familiának kacsalábon forgó napfényes jövőt ígért. Az eljegyzés után nem sokára fordult a kocka a világ hadszínterein, s a német hadsereg fokozatos összeomlása az eseményeknek más irányt szabott. Egy szép napon befutott az öreg Hammu, dicséretes politikai előrelátásról téve tanúbizonságot, összepakolta a családját. Az évek verejtékes sikkasztásaiból és egyéb kétes diplomáciai ügyletekből összekuporgatott milliócskáit a rohamosan közelgő szocializmus réme elől svájci bankokba menekítette. Az eljegyzést tudomásul sem véve felpofozta az engedetlen kis Hammut, akit szigorú felügyelet alatt kicipelt az országból. Ezzel a tisztes polgári család minden álma szerte foszlott. Hammu után mindössze egy 9x12-es fénykép maradt Gabriella fiókjában, az általa kitalált, igen elmés gubbikutyus becenév aláírással. Megjegyzendő, hogy a gubbikutyus becenév hangzásbeli hasonlósága a gumikutya kifejezéssel csupán a véletlen műve. Ennyi humorérzék nem tételezhető fel Gabrielláról. No meg egy forró nyári éjszaka emléke, amikor a teli hold hirtelen megnőtt, és égővörös lett, és másnap a mama bizonyos hiányt konstatált lánya fehér nemű készletében. A család szabályosan belesatnyult a bánatba, de Gabriellával csoda történt. A forró ígéretek, a velencei nászút és a ciprusi palota, a tejjel mézzel pancsoló élet látomása, valamint az álhatatosságát fejlesztő zárdai neveltetés valósággal konzerválták Gabriella szépségét. Változtak az idők. A jómódú polgári család fokozatosan vegetáló, csodaváró szenilisek gyülekezetévé alakult. Gabriella mégis üdén, gyönyörűen, vattába csomagolva, készenlétben várta a napot, amikor a gubbikutyus hűségesen visszatér. Nem ment férhez, pedig még a veszélyes káderlapok korában is akadtak kérői, akik dacoltak a szépséges tündér származásában rejlő veszélyekkel. Gabriella viszont zárdában nevelkedett, és ehhez tartotta magát. Menyasszonyi szabát sohasem szegte meg. Elutasította két főorvos, három mérnök és egy állami díjas zeneszerző házassági ajánlatát. Az utóbbi azóta képtelen volt alkotni, állítólag beállt minőségi ellenőrnek egy obolgyárba. Mértéktartóan élt, nagyritkán ivott egy-egy híg csinzánó fröccsöt. Olvasmányait gondosan megválogatta, hogy ne erőltesse túlságosan szellemi képességeit, mert az homlokráncok kialakulásához vezet, mint tudjuk. Főleg a nagy összeomlás előtti elsárgult tolnai világlapok és színházi élet évfolyamait, valamint Kurz Mahler, Erdős René és Kosáriné Réz Lola könyveit forgatta nagy előszeretettel. Az említett lapok társasági rovataiban a Hammu név is gyakran felbukkant, táplálva a múlt iránti nosztalgiát. Gabriella két évenként váltogatta a szeretőit, így küzdve a megszokás veszélyes hatalma ellen. Diszkréten, mértéktartóan és garantált külföldi fogamzásgátlók, óvszerek igénybevételével bonyolította szinte orvosságbevételhez fogható rendszerességgel szexuális ügyeit, de, ahogy mondani szokás, sohasem problémázott. Idősebb szeretőkkel kezdte, később fiatalította őket, de ő maga változatlan maradt, fiatal, szép, megközelíthetetlen és fedhetetlen, mert értett a diszkrécióhoz. Az eljegyzést minden évben azzal ünnepelte, hogy meghívott engem egy kis uzsonnára, hogy ismételten meséljek a gubbikutyus diákkori kalandjairól. Gubbi az első években írogatott, és valamennyi pénzt is küldött angol font sterlingben. Szegényke számára nem sokára véget ért a könnyű élet. Az apja hamarosan rájött a nagybögyödi nevelés hiányosságaira, ezért Oxfordba zavarta a fiút, hogy mentse a menthetőt. A szünidőkben, az egzotikus képeslapok tanúsága szerint, Svájcban, Észak-Afrikában vagy Kis-Ázsiában csavargott. Gubi apja határozott kívánságára kénytelen-kelletlen diplomáciai pályára lépett, kárpótlásul viszont kapott egy kisebb filmgyárat, hogy valamire való hobbija is legyen. Aztán elmaradtak a levelek. Gabriella érdeklődő barátnőinek, akik lassan több gyerekes családanyák lettek, elmondta, hogy Gubbi kutyus diplomata lévén, ezt mindig pontosította, rendkívül elfoglalt, fontos és titkos megbízatásai lehetetlené teszik, hogy egy kommunista országba jöjjön, vagy leveleket küldözgessen. Majd mindennek eljön a maga ideje, tette hozzá mindig titokzatos arckifejezéssel. Gabriella harcolt a múló idővel, és sikerült mindig felülkerekednie. Sohasem tűnt máskorból itt ragadottnak. Minden divatváltozás első fecskéjévé szegődött, életformáját is a technikai civilizációhoz illően modernizálta. A Görbe utcából átköltözött az egyenes sétányra, ahol kényelmes, ultramodern, vagy legalábbis általa annak tartott, tömbházak emelkedtek, ahol világvárosi hangulatai támadtak a forgalmas, neonfényes estéken. Párizsi divatlapokból vett minták szerint öltözködött, érdeklődni kezdett a politika iránt, ez elsősorban annyit jelentett, hogy rendszeresen hallgatta a Szabad Európa Rádió Forgó Színpad című pletyka műsorát. A barátnőket lassan elkoptatta az élet, a munka és a család taposó malma, de Gabriella kitartóan várta Gubbi kutyusát, egész lényével a találkozás nagy pillanatára összpontosítva. Tudta, hogy Gubbinak azt a Gabriellát kell viszont látnia, akit itt hagyott, aki az emlékeiben élt. Tudta, hogy ez az egyetlen esélye. Erre az esélyre tette fel az egész életét, és ezért küzdött olyan szívósan, fő ellenségével, az idővel. Most érkeztünk vissza a kiinduló pontunkhoz, amikor is, mint mondtam, Gabriella a 45 éves kor közelében leledzett. Olcsó tündérmesei fordulatnak tűnhet, de mégis megtörtént, ami a mesékben törvényszerűen megtörténik. Gubbi kutyus visszatért. Több mint 20 év távollét után, egy késő nyári délutánon. Akkora kedillekkel suhant be a városba, hogy alig talált parkolóhelyet. Megjelenése régen rozsdásodó húrokat pendített újra. Egy meglett korban lévő családanya korosztályban felriadtak hosszú álmokból a lánykori emlékek. A duhaj szép perzsa aranyifjú és a város szépének egzotikus szerelmi históriája a rózsaszínnel visszamosolygó édes ifjúság igézetét lopta be újra a szívekbe. Régi történetek kerültek újra napirendre, s a Gubbi látogatása lassan közügy lett. Így ismét közelebb kerültem a históriához, mert esténként néha én zongoráztam városunk közkedvelt presszójában az annak idején a nagybögyödi cigánylányokat is felpesdítő régi slágereket. A szomszédságomban lakó Gizike nénitől, a tű fölött vénasszonnyá görnyedt varrónőről is kiderült, hogy Gabriellának nem a nagyanyja, hanem a pattársa és hűséges rugója volt az árdában töltött években. Gizike néni naponta helyszíni tapasztalatok alapján számolt be a fejleményekről, mert napi 30 órát is igénylő megrendeléseket kapott volt osztálytársnőjétől. Gubbi és Gabriella regényes egymásra találását egyébként sem volt nehéz, figyelemmel kísérni, mert minden a város nyilvánosságának legteljesebb bevonásával történt. A gubbi kutyus egyelőre csak rövid 2 hétre jött, de közölte, hogy működési területen lehetővé teszi, hogy 2 havonként átutazzék a városon, és itt tölthessen néhány szép napot. Diplomata lévén, mondogatta Gabriella, ez óriási kegy, mivel a gubbi kutyus elfoglaltságai igencsak számosak. A 2 hét csodálatos lázálomban telt Gabriella számára. De minden csodánál többet ért, hogy bebizonyíthatta a kis hitűek előtt az erényes kitartás diadalát. A kedileken pompázva Gabriella szinte fejjel nőtt a város fölé. Gubbi elhalmozta ajándékokkal. Nem volt üzlet, ahol ne vásároltak volna, nem volt olyan zugga a városnak, ahol Gabriella ne igyekezett volna irigységet kiprovokálni. A gubbi ugyanis határozottan jól festett, még kedillek nélkül is. Kissé megvastagodott, de nem túlságosan. Sötétbarna arcából közel-keleti származását igazolóan pillogtak ki sárgás tűzű nagy szemei. Amerikai divat szerint rövidre nyírt, deresedő haja, ősz halántéka, a fekete keretes füstszínű szemüveg és a kurta csontpipa megfelelő összeállításban illusztrálták a világfit, aki hanyagul kibigyeztett balkönyökkel vezeti a szuper kocsiját, olyan arckifejezéssel, mint aki kihűlt kávét kap reggelire, s csak kényszeredetten kortyol belőle egy alibire valót, de mivel jól nevelt, nem emel kifogást. Gubi minden évben Tanganyikában és Kenyában vadászott néhány hétig. Ilyenkor saját felszereléssel és költségen színes amatőr filmeket forgatott, jól nevelt rezervátumi oroszlánokról és nagymellű benszülött nőkről. A filmeket Gabriellának többször is levetítette, ezzel is fényesítve amúgy is ragyogó, egzotikus glóriáját. Gubi magától értetődőnek találta, hogy Gabriella megmaradt ifjú menyasszonyságában, s a volt pattársat Gizike nénit udvariasságból öreg anyámnak szólította. Gabriella nem világosította fel a tévedésről, Gizike pedig riadtan csuklott néhányat, de nem mert helyesbíteni. Gizikének a torkába szaladt galuskától könycseppek gördültek le hegyes állacskájára, mire Gubbi elégedetten nyugtázta, hogy modorának varázsereje változatlanul hatásos. Én véletlenül jelen voltam, igyekeztem nem röhögni. Alig sikerült. Fűzte hozzá Elcsi bátyám, láthatóan még mindig a lenyűgöző, komikus élmény hatása alatt. Így a meghatott csendet semmi sem zavarta meg, s a látszat teljes erőbedobással űzhette tovább család üzelmeit. Gubbi 2 hét múltán beült a kedilekbe, csókot intett, s 2 hónapos útra indult, az egyenes sétány távolba vesző jegenyéi alatt. Én nem tudom miért, a Yankee Doodle-t fütyörészve búcsúztam, amit Gubbi váratlanul visszafütyült, és lobogtatni kezdett egy nagy kockás zsebkendőt, miközben majdnem elütötte Zsiga bácsit, a bicegő postást. Kitűnően sikerült abgang volt, amíg emlékeznek az urak erre a kifejezésre, ezt kicsit annál neked külön magyarázom el, mert ez színháziul van, vetette közbe Elcsi bátyám. Gabriella a 2. emeleti erkéről Gyokondától kölcsönvett mosolyjal nézett utána, némileg Rómeójától búcsúzó Júlia pózzal fűszerezve a jelenetet, nemrégiben vetítették a Castellani féle filmváltozatot. A búcsú jelenetnek több nézője volt, mint az éppen akkor műsoron lévő tavaly Marienbadban című többszörösen díjazott művészfilmnek. A lemenő nap még egyet villant Gabriella hajkoronáján, s a meghatott tömeg ájtatos csendben eloszlott, hogy beolvadhasson megszokott hétköznapi életébe. Gubbi távozása után furcsa dolog történt. Gabriella, aki 25 évig konzerválta erejét, ifjúságát, üdességét, a nagy találkozásra tartogatva az egész arzenált, hirtelen megroppant. A biztos leromlás csalhatatlan jelei ütköztek ki rajta. A hosszú várakozás, majd a találkozást követő, elnyújtott diadalmámor minden, gondosan raktározott tartalékát felemésztette. Gabriella arcán ráncok, csodálatos lábikráján visszerek jelentek meg, a kékfényű, fekete hajkoronában lázadó fehér szálak ütöttek tanyát. Kizike kénytelen volt több ruhadarabon kiengedni a varrásokat, hogy helyet kaphassanak a jelentkező zsírpárnák. Gabriella rémülten vette észre a fenyegető jeleket, s általános riadót fújt lázadó szervezete ellen. Platinára festette haját, de az ettől elvesztette a kékesfényű ragyogás egyedül álló varázsát, s egy éppen akkor már agonizáló divathóbort kései követőjévé fokozta le viselőjét. Szigorú fogyókúrába kezdett, mire gyengülni kezdtek a lábai, és szédülések lepték meg. A visszerek ellen gumiharisnyával próbálkozott, harmadnaponként kozmetikázott, naponként kvarcoltatott és fizioterápiás kezelésekre jelentkezett. Reggelenként légzőgyakorlatokat végzett, délelőttönként uborka héjat ragasztott a homlokára és arcára. A felbojdult életrend miatt az idegei is legyengültek. Síró görcsök kerülgették, különösen akkor, ha a gubbikutyus visszajövetelére gondolt. Két hónapig tatarozta magát, hogy két napig jól mutasson a kedillekben. A gumiharisnya volt a kerület számára a jel. Ha viselte, Gubbi a diplomácia távoli vizein hajózott. Ha levetette, a srácok már is készültek a kedillek fogadására, hogy majd rápingálhassák a szélvédőre, Fantomas. Pár évig tartott Gabriella kétségbeesett harca az idővel. 25 évnyi fegyverszünet után az idő hadüzenet nélkül lerohanta. A várakozásban felemésztett életerőből már csak néhány napos kirakat mutatványra futotta. És hiába volt gumiharisnya, és fizioterápia, és platinahaj, és mélypempőkúra, és jóga légzés, Gabriella a csodálatos, örök ifjú tündér visszavonhatatlanul hozzáöregedett törvényes életkorához. Ettől kezdve esténként, ha nem volt hűvös az idő, kint üldögélt az egyenes sétány karcsú jegenyéi alatti padokon, vagy az erkélyen, a távolba révett, ahonnét Gubbi már hónapok óta nem jött. Rohangált valahol szerte a nagyvilágban, habzsolta, amit az élet még kínált neki. És akkor hirtelen Gabriellával újabb csoda történt, újabb átváltozás. Nem várta tovább kikenve, kifenve Gubbi kutyusát. Bátran viselte a gumiharisnyát, két naponként diszkréten köhécselt, abba hagyta a fogyókúrákat és légzőgyakorlatokat. Nem harcolt tovább az idő ellen, mert ráébredt, hogy szövetségesek. Inkább arra buzdítom az időt, hogy rohanjon, mondta nekem a legutóbbi uzsonnák egyikén. Rohanjon, száguljon, ahogy akar. Sorvassza el Gubbi tomboló férfiasságát. Ha majd megöregszik, nem buknak rá a 20 éves taknyosok, nem filmezi majd a nagymellű néger nőket. Akkor majd egy tekintélyes, megértő, fehérhajú öregasszonyra lesz szüksége, aki gondját viseli, esténként plédet borít reszkető térdére, hisz diplomata lévén, fáradtan, kimerülten vonul majd nyugdíjba. Amint látják, uraim, Gabriella újra gyerekbe került. Délceg, egyenes tartású, hófehér, villámlóhajú öregasszony, tekintélyes matróna lett, akinek az idő a fegyvertársa. Itt Elcsi bátyám hangja ismét fátyolos, rekettes, blúzos tónusra váltott. És most gyönyörű álmokat lát. Büszkén várja a napot, amikor az egyenes sétány felett megjelenik egy karcsú helikopter, odaereszkedik a második emeleti balkonhoz, s az öreg gubbikutyus reszkető kézzel majd beinteget az ablakon. Akkor majd Gabriella egyenes derékkal feszesen vonul a felhágóhoz, míg a környéken nyűszítve lapul az ablakfüggönyök mögött a tengernyi irigység. A karcsú gép, mint egy óriási szitakötő, ellebeg egy messzi mesevárosba, ahol Kennedy és De Gaulle és Wilson és Nasser és Sukarno és a többiek töltik öreg napjaikat. A világnagyságok kegyesen integetnek majd, hiszen a gubbi kutyuskát, diplomata lévén, mindenki ismeri és tiszteli. Gabriella most is ott ül az erkélyen. Csokondától kölcsönzött mosollyal álmodozik. Az öreg folyó csendesen ringatózik a fákon túl, néha felkacsint vén barátjára az égre. Csodálkoznak. Ilyet ritkán látni. Örök várakozás. Az idő szinte hiába múlik. Nem tudni, mi lesz a vége. Csend lett. Elcsi meséjének költői, látomásos vége mindenkit elandalított. Talán Sahriár szultán kerülhetett ilyen állapotba, amikor Seherezádé befejezte valamelyik csodálatos meséjét. Igen, én legalábbis úgy éreztem, mintha az 1001 éjszaka varázsa érintett volna meg. No, kicsi tanár, ezt a mesét írd meg. Mese, de igaz. És majd nyáron megmutatom neked a tündért az erkélyen, ahogy mondtam, addig élünk. Mármint mi. Mert ő biztosan élni fog.